Istenem, figyelj imádságomra! Ne zárkozzál el könyörgésem elől! Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 74. Zsoltár első és második versét. Miért vetsz el minket, Úristen, a dallamot már tanultuk. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves testvérek, manapság nagyon sok szó esik a gyermekek jogairól, ami nagyon helyes, és itt most nem is arra gondolok, hogy azok a jogok, amik ugye kötelességekről nincs szó, és akkor folyik a gyermek terror az iskolában, és menekülnek a pedagógusok, hanem arra gondolok, amikor gyermekeket kényszerítenek munkára, gyermekeket kényszerítenek harcoló katonaként, sok minden nyomorúságos és szörnyű dologra is éheztetik. A keresztségben már kezdettől fogva ott volt a gyermekjog. Reformátorok is foglalkoztak vele egyébként. A KT-nak a 74. kérdése, amit gyakran szoktam idézni, ugye meg fölteszi ezt a kérdést, hogy meg kell-e keresztelni a kisdedeket is. De milyen választ ad erre a hitvallás? Egy jogot fejez ki, amikor azt mondja, hogy meg, mert ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és az Anyaszentegyházba, mint az idősebbek. Tehát ez egy alapjog. És még csak nem is a szülők és keresztülők döntéséről van szó, hanem az Isten döntése egyedül, aki szövetségébe fogadja a kicsinyeket is. Ma ezt a jogát érvényesítjük ennek a kisgyermeknek, aztán így folytatja a KT, leegyszerűsítve mondom, a váltságot és a hitet a lélek által nekik is épp úgy ígéri, mint az idős embereknek. Vagyis Isten ígéretei a kicsinyeknek is szólnak, és ennél fogva egy új helyzet adatik az ő számukra, mert Isten ígéreteinek az örököseivé lesznek. Mit jelent ez az ő neveltetésükre, lelki fejlődésükre nézve? Ugye neki egy, a gyermeknek egy nagy tágasságot jelent, amit majd lassan fog felfedezni, a szülőknek, keresztülőknek pedig komoly feladatot és Isten előtti felelősséget. Tudni, bele kell kapcsolni a gyermek lelki-szellemi életét az Isten ígéreteinek perspektívájába. De egyszerűsítem a dolgot, meg kell ismerni az Isten akaratát a múltra, jelenre és a jövendőre nézve, úgy, ahogyan azt ő kijelentette. A múltra nézve azt jelenti, hogy ő érette és meghalt az Úr Jézus Krisztus. A jelenre nézve, ami egy folyamatos jelen, ugye, hogy értse, fogadja el, mint ajándékot, és a szerint éljen, a jövőre nézve pedig reménysége legyen az örökké való Isten szeretetébe kapcsolódva. Ez nem egy pillanat műve, nem attól kapja azt a gyermek, hogy most megkereszteljük, hanem ez egy folyamat, ami mondjuk így, hogy alsó hangon is a konfirmációig tart, de inkább orientáció, mit is kell tennünk, amíg a szellemi köldökzsinóron van a gyermek, ugye amikor elmondjuk a fogadalomtételbe, hogy úgy neveljük és neveltetjük, és itt a feladat, ugye, amire nézve a szülők, keresztülők mandátumot kapnak ettől a pillanattól kezdve, ennek a gyermeknek az életében is, és amely már nem akar szót fogadni a gyermek, akkor még mindig majd lehetőség tudnék a példaadással lehet a továbbiakban is őt terelgetni. És ugye így folytatja a KT, megint csak egyszerűsítve, ezért a keresztség, mint a szövetség jegye által be kell őket avatni az egyházba, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni. Na erre már mindjárt föl is hördülnek sokan, hogy ez micsoda diszkrimináció. 16. században vagyunk, ugye az iszlám nyomulás idején Európában. Ennek a jegyét hordozza ez a kérdés, ez lehet, hogy ma is aktuális lesz. De sokkal fontosabb az, hogy a gyermekben alakuljon ki a lelki-szellemi hovatartozás, az ő identitása, ugye, hogy ezt mondani szokták, ne össze-vissza sodródjon a világban. Ezt jelenti, hogy megkülönböztetni, hogy az ő számára világos legyen, hogy mi az ő helye, mi az ő iránya. Ugye, hogy Pál mondja, hogy ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykódnak, sodródnak az emberek csalásaitól és tévútra csábító ravasságától. Mert döntésképes, önálló, lelkileg, szellemileg nagykorú embert szeretnénk belőle nevelni. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy majd ő eldönti, vagy próbáljon meg mindent, szabadság, hogy az a semmi. Az jelenti, hogy semmilyen alapja nincs. Nekünk az a dolgunk, hogy konkrét, határozott, világos alapokat, lelki-szellemi alapokat adjunk az ő életének. A többi majd valóban egyszer az ő dolga lesz az Isten lelkének segítségével. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülők fogadalom tételét, kérem, hogy álljunk fel. Megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban ekképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a gyermeket. Köszönjük azt, hogy olyan nagy szeretettel várták és fogadták őt, és köszönjük, hogy nagyon fontos ott, ahol megérkezett, és hadd kérjünk arra, hogy a te kegyelmed, áldásod áradjon ki reá és az ő szeretteire egyaránt. Kérünk azért, hogy egy kibontakozó, szép, értelmes, célra vezető, célba jutó élete legyen. De ez bizony nagyon sok felülről való segítség kell mindazoknak, akik nevelik, akik szeretik, és mindenek előtt az ő döntéseiben legyen ott a te kegyelmed. Így kérünk, hogy áld meg őt, hogy az ígéreteid valóra válhassanak az ő életében, pecsételd el a te szent lelkeddel ebben a sákramentumban. Amen. Most kérném szépen akkor tessenek. Dávid, mi a most én tégedet keresztelek az Atyának, Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Tessék. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életét, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, s egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Köszönjük az életedet felé fordulni. Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 391. dicséretünket, és énekeljük el annak valamennyi versét, a 391. dicséretet, és akkor már kérném, hogy a fotózást akkor mellőzzük, jó? Vedd el, Úristen, rólunk haragodat. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 139. Zsoltárban, az első 12 versben, ülve hallgassuk az igét.
Isten mindenütt jelen van. A karmesternek Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
Isten tegye áldottá az ő igéje címünkbe fogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, valóban te vagy az, aki minden látsz, és látod a mi egész benső világunkat, és látod a mi sokféle tehertételünket, nyomorúságunkat, vágyainkat, kereséseinket is, és látod azt is, amit magunknak sem tudunk sokszor, vagy nem akarunk bevallani, és taníts bennünket arra, hogy ezt sokkal inkább úgy éljük át, és örvendezünk ennek, hogy olyan Urunk van, akinek mindent el lehet mondani valóban, mert te mindent meg tudsz érteni, mert nem olyan főpapunk vagy, aki ne tudnám megindulni a mi gyarróságainkon, hiszen te magad is testednek napjaiban hangos kiáltozással járultál ahhoz, aki meg tud szabadítani. És nekünk erre a szabadításra van szükségünk, amelyet benne kapott a világ, és kaptunk mi magunk is. Így könyörgünk ma is, hogy mindig ez a szabadító ige szólaljon meg, amelyik nem csak átvilágít, megítél és elítél, hanem egyben meg is szabadít bennünket. Ezt kérjük ma tőled, áld meg az igét, az ige hirdetőt, a hallgatót, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Nem jól félnök, nem jössz ide? Nem kell, csak... De vészhelyzet lenne, hogy az iskola előtt mindenki elmenekült nyaralni, mi? Hát igen. Hát el szeretném mondani egy erdélyi élményemet, de el voltam Szovátán a Medvetóba. Ki volt már Medvetóba? Hát megmondom, hogy ilyen, hogyha hazamész, és beengedsz a kádba egy jó adag meleg vizet, és beleöntesz mondjuk 10 kiló sót, jó összekevered, beleülsz, na, ilyen a Medvetó. Hát jó sós vize van. Hát nagyon érdekes a Medvetó. Sokat gondolkodtam rajta, mert egy ilyen különleges tó, ez nincs meleg forrás benne, és mégis meleg a víz. Hát pont a sótól, mert a nap süti, az meg mind a kályha, elektromos kályha beraktározza a meleget, és alul minél mélyebbre lemész, annál melegebb van, 60 fok meleg is van, fölül meg hűvös. Hát mitől lesz mégis kellemes a vize? Attól lesz kellemes, hogy jön egy csomó ember, és ahogy fürdenek, úsznak, elkezdik kavarni a vizet, és följön a meleg. Ha nincs benne senki, akkor hideg. Ezen nagyon elgondolkodtam, ugye, hogy hogy is van a gyülekezet közössége, és általában a közösség. De egy magamba ülök, vagy ülünk egymás mellett, fogalmunk sincs, hogy ki kicsoda, az milyen közösség? Hideg. Tehát, ha elkezdünk egymással beszélgetni, kicsit kavarjuk a vizet, ugye, akkor elkezd melegedni az egész társulat. Azért szeretünk közösségbe járni, mert ott vannak a barátaink, mert azokkal játszunk, beszélgetünk, és mit csinálunk közben? Kavarjuk a vizet, jön föl a meleg. És utána ott van ez a kellemes élmény, hogy az igazi közösségben mindig van egy melegség. Az a helyzet, ezt bizony most már ki is kell mondani, hogy ilyenkor már van is bennünk egy kis vágy, hogy most már jó van az osztályban, igaz? Nem? Lehet, hogy rosszul mondtam? Na, őszintén. Van egy ilyen bennünk, hogy jó lesz találkozni szeptemberben. Mit gondolsz, miért? Hát nem azért, mert nagyon szeretném matek dogát írni, hanem mert a közösségnek a melegségére emlékszel, és az hiányzik, amikor együtt vagyunk, sokan játszunk, mozgunk, beszélgetünk, sportolunk, viccelünk, és akkor olyan jó ott lenni. Hát a gyülekezetben is az a fontos, hogy kicsit beszéljünk egymással, nem kavarjuk a vizet, akkor hideg van. Ugye? De ha törődünk egymással, akkor jön föl az a napocska meleg, amit az Isten napja lelkesít. És ott van, az belül csak elő kell hozni. Köszönöm szépen, áldás, békesség! Igen hirdetésre készülve a 235. dicséretünk első-második versét énekeljük. Hallgassuk meg azon megiratott, ami számunkra a Jelenések könyve 3. részének 14. versétől a következőképpen. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és az igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, igyekezz tehát, és tér meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a hívő embereknek általában a fülükkel van baj. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És hát nem véletlen, hogy a levelek végén mindig ott van ez a figyelmeztetés, hogy akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Mindent, amit a feltámadott Úr mond, csak hittel lehet megragadni, magunkra vonatkoztatni, és engedelmes kedvező intésének. Ha valakinek nincs belső hallása, akkor nem fogja őt az ige megragadni. És hát a laodiceai gyülekezet bizony kettős nyomorúságban él, mert a szemével is baj van. A belső látással baj van, ahogy mondja az ige, nem arról van, hogy rosszul lát, hogy felületesen lát, hanem mást lát, mint ami a valóság. Tehát ugye ez a mondhatni, hogy súlyos helyzet, hogy az igére süket, közönös, és a tényleges lelki-szellemi állapotára pedig vak. Nem az, aminek gondolja magát, aminek látja, nem ott van, ahol hiszi, hogy van lelkileg, tudnélik a Krisztus fősége alatt, ugye? Nyomorúságának a mértékét mutatja az, hogy ő nagyon sok mindennel dicsekszik, de az egyház ura semmit nem talál benne, amit megdicsérhetne. Ez nagyon megdöbbentő, mert Laodicea a romlott egyháznak a képe, mintája, ha úgy tetszik, ha ebben kell minta. Itt még tudjuk jól, de Pál apostol valamikor munkálkodott ebben a gyülekezetben, és nagyon érdekes, a Kolossé 2-ben ezt írja, Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért. Ugye? Tehát külön aláhúzza Pál, hogy ezért a gyülekezetért nagyon sokat küzdött. És de szomorú eredmény, hogy azt mondja az Úr, hogy kiköplek az én számból. Tehát úgy jelenik meg az egyház ura, ugye az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete, hogy a hangsúlyozza ezzel mindazt, ami hiányzik alapvetően ebből a gyülekezetből, ugye az ámen kimondása, az azt jelenti, hogy egyértelmű, világos döntés, a bizonyságtétel, a misszióra való készség, és hát mindjárt a megoldás is felvillan, amikor azt mondja az Isten teremtésének teremte, hogy csak az Isten újjáteremtő munkája segíthet ezen a gyülekezeten. Tehát itt igazán sürgetően hangzik az a jézusi felhívás, amit ugye Nikodémusnak mondta, hogy újonnan kell születnetek, mondja Nikodémusnak, és az nem nagyon érti ezt, és ez az, amit nem lát, nem hal meg a gyülekezet. Biztos, hogy Laodiceában is ugyanúgy prédikáltak, mint a többibe. Feltételezem, hogy nem is rosszul. Ez egy nagyon igényes, gazdag, jó művel gyülekezet lehetett, és akármit nem is voltak talán hajlandók meghallgatni, de mindezzel együtt senki nem vette komolyan azt, ami ott elhangzott. Ott volt a templom, vagy a helyük, ahol voltak, abban szépen jártak, és nyugodtan, és sokan, de senki nem vette komolyan. Jézus diagnózisa ezért így hangzik, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, langyos vagy. Ugye, hogy ez testhőmérséklet, akkor nincs baj, mert a 36 az pont jó, 36-5, ugye? De a lelki életben ez nem az egészség jele. De legyen inkább hideg, az nagy bajról tanúskodik, akkor ott lehet segítséget kérni, vagy éppen a forró, ugye a lázról a testnél, de a léleknél ott bizony-bizony nem jó a langyos, az a végnek, vagy a halálnak, ha úgy tetszik, a jele. Langyos ügybuzgóság, de langyos szerelem, vagy langyos szeretet, langyos hazapiság. Langyos vallásosság, hát mire való az? Találtam is erre egy jó képet, hogy amikor valaki ugye bedugja, vagy nem dugja be a villanytűzhelyt, az hideg, akkor tudja, hogy miért, mert nincs feszültség alatt. Ugye? Ha bedugja, és nem forró, nem langyos, akkor biztos lehet benne, hogy a készülékben komoly baj van. Rajta van az áramforráson, és mégsem lehet vele hevíteni, nem lehet rajta semmit csinálni. Üzemben van, de nem alkalmas a feladatra. Azt hiszem, eléggé általános ez a tapasztalat a mai életben, hogy nagyon-nagyon nehezen kötelezik el magukat az emberek. Mindig egy kicsit ugye a felületen, és aztán tovább, ide is megyünk, oda is megyünk, mert az elkötelezés, a határozott igen, annak következményei vannak, és bizony a 21. századra, minek nevezzük ezt a kort, ez a jellemzője az egész európai kultúrának, és bizony benne a kereszténységnek, a vallásnak is, hogy egy menekülés van az elköteleződéstől, pedig a hitnek, a reménynek és a szeretetnek ez a langyos változata, ez működésképtelen, ez nem kell senkinek. Nyilván a forró, fellángoló hit az veszélyes, ugye? Hát, ha még dönteni fog az illető. Hát, ha leteszi a voksot az Isten mellett, ugye nem véletlen olyan nagy parancsolat, hogy szeresd az Uratot, és teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből. Ez a hét. Ezt nem lehet másképp csinálni, különben nincs értelme. Minden esetre híre honban nincs Laodiceában ennek a fajta hozzáállásnak. Hát mik lehettek az okok? Nagyon tanulságosak. Laodicea egyszerűen berendezkedett a világba. Jól élt. Nincs konfliktusa környezettel, bőség van, része a város életének, nyilván vannak még bankárok is, mert nagyon sok bank volt ott, mindig jó menő üzlet volt, elégedett a helyzettel, önmagával, és éli azt az életet ott, amit él az egész város. Tehát így lehetne ezt megfogalmazni, hogy úgy beszél, mint egy keresztény, megy vasárnaponként az igehirdetés, de a világ divatja szerint öltözködik, vagy magyarán szólva él, mivel ott nagy divat világ volt. Tehát az szerint él. És igaz tanú mit mond erre? Hát nagyon rövidre zárva azt mondja, hogy mesztelen a király. Ismerjük ezt a mesét, a Pomádé király újruhája, a gyerekoperet, vagy a császár újruhája, ugye az eredeti mese, amikor minden nap új ruhában jelenik meg, és még szebbet, akkor megjelenik két ravaszdi koma az udvarba, és azt mondja, mester, elhoztuk a legfinomabb szövést, ugye, mondja, hogy hú, tényleg, hát nincs ott semmi, ugye, magára veszi, magyarán szólva ruhátlanul vonul, senki nem mer szólni, ugye egy gyerek be nem mondja, hogy mesztelen a király, ugye. Hát tulajdonképpen a világ szemében nem az, de Jézus szemében az. Ugye? A Jézus szemében ennek az öltözetnek semmi valósága nincs, amit Laudicea hord. És ezért mondta ki tulajdonképpen ebben a levélben az, hogy mesztelen a király. Tehát még egyszer keresztényül beszél, és úgy él, mint a világ körülötte, ilyenkor még a kívülvalók is mondják, hallottam már lelkészről is, hogy mondta, hogy aha, ott megy mesztelen a király, ugye, lebukott. Tehát kilátszik mezítelenségének szégyene. Hát a gyülekezetnek sokféle nyomorúsága, hazugságai, szeretetlensége, közönnyege lehetne sorolni végtelenségig, erkölcstelensége, hitetlensége. Ugye mi az a lelkület, ami ezt kiváltja? Hát a város lelkülete az ilyesmit jelent a keresztények számára is, hogyha a világ lelkében él. Tudjuk azt, hogy ez nagyon gazdag város volt, sok volt a pénz, de Krisztus után 60-ban összedőlt egy földrengésbe, és újjáépítették önerőből, az akkori, mondjuk idézőjelben EU-tól nem kértek pénzt a birodalomtól, mert megmutatták a császárnak, hogy ők maguktól is ezt meg tudják tenni. Újraépítették a várost. A lelkület, ez nagyon szép egyébként, csak ugye a lelkület, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem senkire és semmire. Ugye ezt jelenti. Hát ilyen öntudattal nagyon nehéz elfogadni, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra. De erős volt, ahogy mondtam, a divat, ez egy ilyen nagy divat centrum volt, nagyszerű textiliparral, kozmetikával, és gondolom, hogy ereszem el a fantáziám, hogy milyen volt az Isten tisztelet egy ilyen gazdag gyülekezetben, ilyen divat bemutató. Ugye? Nem véletlen mondja Péter másutt, ugye, az egyik levelében, hogy ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Hát nyilván nem arról van szó, hogy zsákba kell járni, de ahol nincs szív, és nincs szelíd és csendes lélek, ott a díszes, szép, külső, az csak egy nyomorult fügefa levél, ugye, ami eltakarja azt a bizonyos rúcságot, amit takargat. Tehát Laudicea egy ilyen hely, és még annyit, hogy ő az orvosok városa is volt, mert nagyon-nagyon komoly orvosiskolái voltak, híresek voltak a kenőcsök, a szem az egy nagyon veszélyeztetett a Közel-Keleten a szárazság és a por miatt, mindenféle járványok, ugye, tehát nagyon keresték ezeket a gyógyszereket, kenőcsöket, és hát gyógyforrása is volt. Ez egy ideális hely volt. És Jézus ezért mondja, hogy a szemét kell meggyógyítani, hogy meglássa a saját szegénységét, mezítelenségét. Hát hogyan gyógyulj meg? Ez a mondat nagyon megdöbbentő, amivel folytatja Jézus. Azt mondja, akit én szeretek, megfeddem. Megfenyítem, igyekez tehát, és tén meg. Mit mondanám én elején? Azt mondja, hogy kiköplek a számból. Ugye? Vagyis utálatos vagy előttem. Itt pedig azt mondja, hogy akit én szeretek. Vagyis egyfelől nem kicsi a baj, ha így marad, az végzetes, mondja Jézus. Másrészt nem nézi mindezt tétlenül, de az ő szeretetének a forróság az fel tudja hevíteni és felgerjeszteni a lélek munkáját a szívekben. Meglátja maga tényleges valóságát a Krisztus látásával, amikor meggyógyul a szeme, és akkor mindazt, ami vakká, süketté tette, öntelté tette, szkárnak és szemétnek fogja ítélni. Letépi a cifra rongyot, az önigazságait, a saját erőből felépített gőgjét, mert nagyon más nem tud, és elfogadja a Krisztus igazságát. Ugye kiélesedik a füle. De ezt csak meghallja, hogy zörgetnek az ajtón, eddig nem hallotta. Ugye, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. És Jézus teljes közösséget vállal vele. Nem csak, hogy teljes közösséget vállal, hanem nagy ígéretei vannak. Azt mondja, hogy győztes oda ülhet velem az én királyi székemre. Ugye? Micsoda távolság attól, hogy kiköplek az én számból, hogy velem együtt ülsz a trónusra. Attól, hogy nincs szükségem semmire, annak a belátásáig, hogy szegény, vak és mezítelen vagyok. Tehát mi az, ami áthidalja ezt a mérhetetlen távolságot? Hát ez a rövidke mondat, akit én szeretek. De Laodiceáját utálatos voltában is szereti az Úr. Azt gondolom, hogy ez megrendítő. De hallottunk már erről a fajta szeretetről elég sokat, de most egy kicsit a maga konkrétságában szemléljük, de semmit nem tud felhozni még az egyház ura sem a gyülekezet javára, csak ezt. Akit én szeretek, hát ez a kegyelem. Ugye, milyen pomádésan szoktunk néha beszélni ugye, a kereszténységünkben, és élünk laodiceai módra, mesztelen a király, tehát áldott kegyelem az, ha nem így van. Azért azt talán mondhatjuk, hogy vannak pomádés vonások, ha nem is biztos, hogy mi vagyunk a király, de vannak. Ugye, és ez egy nagyon kiszerű dolog ebben az evangéliumhoz képest, hogy akit én szeretek. És ez nyissa meg a mi fülünket, szemünket, vezesse minket megtérésre, valódi, igazi, mély elhatározásra, hogy igent mondok az Istennek erre a szeretetére, elfogadom az ő igazságát, nem a magamét akarom folyton magamra rángatni, és vezessen engem igazi, forró hitre, szeretetre, tőle kapott reménységre. Isten áldjon meg bennünket, ezért legyen áldott érte az Úr neve. Amen. Keressük ki a 105. Zsoltár első és harmadik versét, adjatok hálát az Istennek.
Keresitek
színét és hatalmát. Ne felejtsd a dolgait, ne felejtsd a csodáit. Mennyei édesatyánk, ez az egy fél mondat visszhangzik a szívünkben, akit én szeretek, és köszönjük azt, hogy ebben az akiben ott vagyunk mi mindnyájan. És köszönjük, hogy ebben a szeretetben találjuk meg igazán azt az utat, amelyre megnyílik a fülünk, szemünk, amelyikben megtaláljuk a saját magunkét is, és meg tudunk szabadulni mindazoktól a dolgoktól, amik megvakítanak, amelyek eltántorítanak bennünket, és meghidegítenek, mert kiderül róluk, hogy élettelenek, hogy fölöslegesek, visszahúzóak, hogy ellenségei az életnek, ellenségei leszünk általa egymásnak. Így kérünk téged, hogy a te kegyelmed és ítéleted gyógyítson bennünket meg, tisztítson meg, és adjon nekünk békességet és örvendezést. Most különösen hálákat adunk az elmúlt hétért, akkor, amikor sok gyermek is állt itt, és örülhettünk neki, hogy új és új szagokat hívsz el már kicsi kortól magadnak. Köszönjük az esküvőket, és elédbe visszük a megszomorodott szíveket, világképpen gyászolókat, azokat, akiknek meg kellett állni szerettük elvesztése fölött, és kellett keresni valami kapaszkodót. Köszönjük, hogy van, aki ezt adja nekik, te vigasztaló igéd és szent lelked. Most különösképpen kérünk azért a családért is, aki egy éves évfordulóban emlékezik és gyászol, és aki azóta is hordozza szívében ennek terhét. Csendesítsd le mindnyájunknak a szívét, akik ilyenek sebeket hordunk, és adj nekünk az elfogadás békességét. Kérünk a gyermekekért, a szünidőjért, amelyikben még sok minden történik, sok jó dolog, óvd meg őket a rossz dolgoktól, áld meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap a nyaralás miatt még az ifjúsági óra elmarad. A megszokott alkalmak, a gyülekezeti focit hétfőn, kedden a bibliaórát, hirdetem szerdán délelőtt a bibliaórát, és csütörtökön reggel a munkatársi megbeszélést. Szeretném elmondani, hogy szombaton megkereszteltük Kincsverő Bulcsút és Kincsverő Csengét, Pötörke Katalin és Kincsverő László gyermekét. Isten hozta a családot a gyülekezetben. A mai napon megkereszteltük Csizmazia Dávid Vilmost, Ring Ildikó és Csizmazia József gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére, és mindenkor szeretettel várjuk a gyülekezetben őket. Augusztus 15-én szombaton kértek áldást a házasságukra Pötörke Katalin és Kincsverő László, ők az egyházit kicsit később tartották meg együtt a keresztelővel. Kis Dorottya és Kovács Kristóf, Patonai Csaba és Barhett Éva esküvője volt tegnapi nap folyamán. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy pap Nikolett és Nagy Ákos szeptember 19-én 16 órakor kötnek házasságot a Százhalombattai templomban. Sok boldogságot kívánunk nekik Isten áldásával, a Niki az itt is van, úgyhogy kérlek, hogy állj fel, és gratulálhatunk neked, Isten tisztelet után bekötik a fejét, ahogy mondani szokták. Ezen a héten is megálltunk Rabatal mellett, eltemettük Bíró Sándor atyánk fiát 71 éves korában. Vigasztalás igényt a Jakab levele 4. rész 14. verse alapján hirdettük. Nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. Hirdettem azt, hogy elhunyt gyülekezetünk legidősebb tagja, Luca János bácsi 95 évet betöltötte már talán, temetése augusztus 28-án 10 órakor lesz Budapokon. Egy évvel ezelőtt vettünk végső búcsút Tímár József atyánk fiától, életének 80. évében, sokat szenvedett testvérünket hitverse hűséggel ápolta 53 éven keresztül. Isten megerősítő szeretete legyen itt maradott családban. Más szomorú haláleset is történt a gyülekezetünkben, majd arról jövő héten fogom a gyülekezetet tájékoztatni. Hirdettem a következőt, jelentkezést hirdetünk szeptember 5-6-ára, ugye a Pezsgős Borfesztiválra, ott az asztalon vannak kin lapok, különböző témákban, férfiak felé és a nők felé, és persze vegyesen is. Az első és legfontosabb, mert az idén nem lesz olyan bőséges a kosár, mint tavasszal, de mi azért megoldjuk, hogy majdnem olyan lesz. Tehát lesz színpad és lesz nagy sátor. Ennek a fölállítása és elbontásához kell az a jó másfél óra, ugye szombat reggel, ott már 8 órakor megjelennek a sátrasok, és ilyenkor a színpadot ezt nekünk magunknak kell felállítani. Ez nem olyan bonyolult különben, mert általános iskolások össze tudják rakni, de azért egy komoly színpad, és gyorsan kell dolgozni, mert 9-kor már egyet nyomulni szoktak a gyerekek, ők már játszani akarnak. Ugyancsak majd vasárnap délután, gondolom olyan 5 óra körül pedig el kell bontani, fölrakni és elszállítani. Hát ehhez néhány férfi kell, aki erre jelentkezik, ugyancsak az éjszakai őrzésre. Ugye? Tehát egy éjszakát kell őriznünk, szombaton este kiváltképpen a késő éjszakai, korahajnali órák azok, amik veszélyesek, ha én betörni mennék, én is hajnal 3-kor mennék, és nem este 11-kor, mert mindenki fönn van. Ugye? 3-kor már nem hiszi el, hogy betörnek. Hát ilyen ravaszak a betörők is mennek. Tehát itt őrizni kell, és mivel nem nagyon lesz őrzővédő, legalábbis nem olyan mértékben, mint tavaly, ami egy nagy biztonságot adott. Elég nagy a területünk, sok minden van rajta, ezt egy ember nem tudja megvédeni és átlátni. Tehát az volna jó, ebbe az időszakban két-három férfi lenne két órás váltásokban szépen itt a seregben. A büfé kiszolgálás, felköltés, ennek megvannak a vezető is, tehát aki szintén beszáll, és egy ideig ott, mert többnek kell lenni, egyszerre segít, ugye üzítőt, vizet adni, pogácsát, ilyesmit, akkor feltétlenül kérem, hogy jelentkezzen. A kreatív, azaz kézműves foglalkozásokra pedig szintén várunk segítséget, hogy ne egy személynek kelljen egész nap, ugye gyakorlatilag két nap ebben küzdeni. Itt a Derika itt van egyébként, úgyhogy ő az, aki ezt vezeti. Nála lehet jelentkezni, föl lehet iratkozni a papírra, és a hangosítás, Laci itt van, aki vállalta, de ő sem vállalhatja, hogy kétszer nap teljes egészében egyfolytában hangosít. Tehát aki hozzáírt a gombokhoz, ilyesmihez, ugye az feltétlenül segítsen neki. Tehát még van időnk, de azért nem olyan sok telik az idő. Nem hallom, nyugodtan mond hangosan. Most térek rá, igen. Telik az idő, tehát rá kell készülni lelkileg arra, hogy pogácsát kéne sütni nagy mennyiségben, meg süteményt, amit lehet. Igyekszünk azért nem elszállni, és nem túl vinni, de ugye, hogyha megy, és meleg lesz, és nem lesz eső, akkor sokan lesznek. Sok gyerek lesz, a gyerekek szomjasak, éhesek, nem beszélve arról, hogy ott közben a pecágatnak, az nagyon megy, ugye, ki kell adni a díjakat, tehát ott egy nagyon-nagyon intenzív munka van, ha kevesen vannak a büfében. Hirdetem a következőt. A diakónusunk Marianna keres egy egyszemélyes albérletet továbbra is, ez mindig fennáll, és a bizonyos pünkös hétfői konfirmációról elkészültek a képek, itt van a fotós, aki előhívta ezeket, ugye ott a minták voltak kirakva, hát azt hiszem, hogy éppen az érintettek táborban vannak, de figyelmeztetek, mégis fogjuk hirdetni a jövő héten is, meg azután is mindig. Még egy kérésem van, hogy a presbiter testvéreket egy perces megbeszélésre kérem, hogy maradjanak itt, tényleg csak egy percre. És a következőt szeretném mondani, hogy a jövő héten van a gondnokunk 50 éves születésnapja, és hát azt gondoltuk, hogy szerény keretek közben itt a rákötkező vasárnap, tehát jövő vasárnap, Isten tisztelt után föl kellene őt köszönteni. Nagyon egyszerűen énekkel, esetleg egy verssel, virággal, vagy valakinek van ötlete, hogy mit lehet neki venni, nekem fogalmam is, hogy képet biztos nem, ugye, könyvet biztos nem, elektromos kütyüt biztos nem, mit lehet még ajándékozni. Tehát valami kreatívet kéne kitalálni. Úgyhogy akinek van ilyen ötlete, az mondja el. És akkor az Isten tisztelet után itt egy maradnánk helybe, és röviden, egyszerűen megköszöntenénk Gézát, és utána pedig egy teja és pogácsa keretében lehet személyesen is gratulálni. Úgyhogy erre is gondoljunk, tehát mert most a pogácsa fronton ugye nagy támadás van, mert van a jövő vasárnap, és aztán pedig a fesztivál. Tehát ezt kérem akkor, hogy ne felejtsék el a testvérek, és keressük ki a 423. énekünket, és annak az első és utolsó versét énekeljük. Nagyon sok mindent el kellett mondani. 423, első és utolsó, akik bíznak, de a hívek. Akik bíznak az Úristenben, el nem vesznek életükben, megtartatnak kegyelemben. visznek örök dicsőségben. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek. Amen. Áldás békességet.